Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Ma valóban elmondhatjuk, hogy ez a nap szép, mert fényről van szó, amely minden sötétséget bevilágít, és pontosan ezért segít nekünk abban is, hogy eligazodjunk, megtaláljuk az utunkat, és az utunk is célba vezessen. De mindenképpen jó életet szeretnénk élni, mert ez azt jelenti, hogy az ember a másik ember javát keresi, a másik ember javát akarja. Ma vízkereszt ünnepe van, Urunk megjelenik ebben a mi emberi világunkban, ami azt jelenti, hogy nem csupán emberi történelemről van szó, hanem Isten és ember közös történetéről van szó, üdv történetről. Nem arról van szó, hogy az ember mit eszik, mit iszik, milyen van, mennyit és mit birtokol, hanem látja-e az élet értelmét. Jézus pontosan azért jelenik meg a mi világunkban, mert embernek ezt a legnagyobb gondját akarja megszüntetni. Az ember nem tud élni értelmetlenül. Az ember értelmes lény, lelke is van. Ezen a mai ünnepen a lelkünket szólítgatja az Isten, és a szívünket. Ezen a napon, vízkereszt ünnepén, a magyar elnevezés erre is utal, vizet szentelünk. A vizet, amelyben újjászülettünk, a keresztségünkben, amely az első és legfontosabb szentség, és ezzel indul el a mi istenes utunk. Erre gondoljunk most, amikor megszentelem ezt a vizet, amelynek egy cseppje már hullott ránk, és ma, amikor majd ezzel az újonnan megszentelt vízzel meghintem a testvéreket, akkor a megújulás vágya támadjon föl a szívünkben, ahhoz az Istenhez tartozunk, aki új életet szán nekünk, embereknek. Könyörögjünk! Istenünk, Te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább, titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztott számunkra. Hallgasd meg könyörgésünket, áraszt erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat. Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékait szolgálatában üzzel el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket, és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. A hívek házában, vagy bármely helyen, akármit is érint, vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé, ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése. Ennek a víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy szent neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. kedves testvéreim, könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, hogy a keresztségünkről való emlékezés által megújuljunk lélekben és kegyelemben. Tisztítson meg minket bűneinktől a mindenható Isten, és a Szent Mise áldozat bemutatásának érdeméből tegyen minket méltóvá, hogy asztalánál ülhessünk mennyei országában, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, énekeljük most még utoljára, gondolom, a dicsőséget. Fogjuk énekelni ezt a karácsonyi énekünket, hiszen a mai nappal a karácsonyi ünnepkör befejeződik. Holnap ugyan Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepe van, összezsúfolódnak az ünnepnapok ilyenkor, mivel ugye nálunk ezeket a nagy ünnepeket nem munkaszüneti napként ünnepeljük, és ezért van az, hogy holnap Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepét nem vasárnapi körülmények közepette ünnepeljük, hanem sajnos csak lélekben, hiszen munkanap van. Ezen a napon, ma még utoljára ezt az éneket énekelhetjük. Legyen dicsőség az Istennek a mi emberi világunkban, és segítsen minket a jó akaratunk révén egymás boldogulásának a munkálásában. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, és vele egész Jeruzsálem. Összehívta a főpapokat és a nép írás tudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak. A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta. Te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek, bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát, mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Ami emberi életünket vette magára az Isten, mert az Istennek az ember sorsa nem közömbös. Ez a mai ünnep arról szól, hogy e köré, a gyermek köré a bibliai szentíró oda gyűjt mindenkit. Oda gyűjti a zsidók követeit, a pásztorokat, oda gyűjti a pogányok követeit, a bölcseket, és oda vár minden embert. Oda vár minket is. Mert hogy az Isten azért lett értünk emberré, hogy segítségünkre legyen abban, hogy fölfogjuk, mi is az értelme ennek az ajándékba kapott életnek, hogyan kell leélni ezt a néhány évtizedet emberhez méltóan. Úgyhogy örömünk is legyen, örülni tudjunk az életnek, boldogok is legyünk. Hiszen nem tűnhet úgy el az ember erről a földről, hogy mindezekkel az ajándékokkal ne találkozzon. Persze, ennek van egy feltétele. A feltétele pedig az, hogy az ember találkozzon az Istennel. Hiszen az Isten azért lett emberré, mert az ember tévedését akarja kiigazítani. Mert mi emberek, mintha másban látnánk az örömeink, a boldogságunk megvalósulását, nem pedig az Istennel való bensőséges kapcsolatunkban, amely kapcsolatban minden emberi kapcsolatunk benne rejlik. Valamiképpen azt akarja az Isten, hogy mi kilássunk a mi gondjaink világából, kitekintsünk azokból a gondokból, bajokból, megpróbáltatásokból, amelyek az emberi élet vele járói. Hiszen ez az élet ilyen. Jézus nem véletlenül járta végig a mi emberi utunkat, ezzel is azt akarja tudatosítani bennünk, hogy nem az Istennel való kapcsolat, hogy az Isten minden rossztól, bajtól megóv bennünket, kiment bennünket, hanem lelki erőt ad, kegyelmi támogatást ad ahhoz, hogy az ember mindezek közepette meg tudja őrizni emberi méltóságát. És ez a mai ünnep, vízkereszt ünnepe, ezt az igazságot tudatosítja bennünk a csillag, akár mondhatom azt, hogy Krisztus, aki a világ világossága, közénk jön, és azt akarja ezzel tanítani, hogy ha csak e világi terveink vannak, e világi programjaink vannak, akkor szinte ellep bennünket a sötétség. És ez a csillag, Krisztus, pontosan azért lesz a mi utitársunk, mert be akarja világítani ezt a sötétséget. Akár mondhatom így, testvérek, ez a csillag a Krisztus. Nem Papadémosz, meg nem Monti. Ugye most ebben az időben a mi problémáink megoldására Az Európai Unió meg az IMF a görögöknek Papadémoszt ajánlgatja, aki a neve is sajátos jelentésű, Papadémosz. És az olaszoknak meg Montit, hogy mekkora hegyeket kell megmászni az olaszoknak a jövőben, nem tudom. Kíváncsi vagyok, hogy majd nekünk kit ajánlanak. És a többi országoknak. Mert hiszen mi keressük az életünk gondjaiban, megpróbáltatásai közepette a megoldásokat. És testvérek, azt hiszem, hogy 2012 vízkeresztjén különösképpen gondolnunk kell erre, hogy Isten egyedül a megoldás. Az Isten felismerése, az Isten elismerése, az Istennel való kapcsolatunk megújítása. Aki ezt ma nem látja be, és aki azoktól vár segítséget, akik az egész világot, Európát, a mi hazánkat is ilyen helyzetbe sodorták, majd ők jönnek, és ők fogják megoldani a problémáinkat. Biztos, hogy nem. Nagyon érdekes ismertetőt olvastam ezekkel a különböző minősítőkkel kapcsolatosan, akik ugye 2008-ban úgy gondolták, hogy minden rendben van, minden tökéletes. Aztán alig telt el egy pár hét, és összedőlt a világ. És akkor, amikor Amerikát értékelték, az USA-t, akkor csak 2000 milliárd dollárt tévedtek. És amikor erre felhívták a figyelmet, tévedtünk. És amikor Franciaországgal kapcsolatosan tévedtek, akkor közölték, hogy ezek csak vélemények. Testvérek, úgy gondolom, hogy nekünk ebben a helyzetben nyilvánvalóan az életünk értelme után kell sokkal inkább kutakodni. Egyébként kiszolgáltatottak vagyunk, hogy mire vagyunk képesek egy ilyen helyzetben. Ugye ezért említettem előbb Papadémoszt, meg Montit is, mert ez a két bankár úr nagy szerepet játszott abban, hogy a helyzet odáig jutott, ameddig. És akkor most a világ pénzemberei őket állították oda, hogy teremtsenek rendet. Csak hogy ennek a rendteremtésnek nagyon furcsa fintora van, hiszen ez a fajta gondolkodás, amit ők képviselnek, ez a rendteremtésnek egyetlen útját látják, a megszorításokat és a privatizációt. Görögöknél jelen pillanatban 35-40%-kal alacsonyabbak a fizetések, az adók tömegét vezették be, az egészségi ellátásokra 40%-kal kevesebb pénz jut ma már, és számtalan gond és baj jelenik meg, és közlik azt, hogy mindenért a görögök a hibások, mert jól akartak élni. Meg költekeztek, meg nem fizettek adót, feketén dolgoztak és dolgoztattak, szóval testvérek, érdemes ilyen helyzetben egy kicsit akár mélyebbre menni, vagy kitekinteni, vagy földtekinteni. Majd erre még szeretnék mindenképpen utalni, hiszen tudomásul kell venni, hogy 1000 lépés előre még egyetlen lépés sem jelent fölfelé. És a neoliberális gondolkodás az csak ezt az előre utat ismeri, vagy azt hangoztatja. Az az út pedig, amelyet Jézus Krisztus ajánl nekünk, az a tekintetünket fölemeli. Nagyon, nagyon sajátos világ ez. Már Gellér testvérek örök fogadalmán is ezek a gondolatok feszítettek, és Kierkegaardnak az üzenetét mondtam el, és nagyon hangsúlyoztam, aki egy proféta. A 19. századnak egyik nagy-nagy gondolkodója, egyébként ma egyre többet emlegetik, és hát ma, aki talán legjobban összefoglalja azokat a prémisszákat, amik elvezették idáig a civilizált világot, Spengler foglalta össze, aki azt mondja, mindennek az oka az európai civilizáció haldoklása. És be kell látnunk, ez a civilizáció haldoklik. Ha keményebben fogalmazunk, akkor úgy tűnik, hogy ez a civilizáció a végét járja. És Nietzsche, aki nagyon, nagyon sajátos gondolkodó a maga korában, már így beszél, ő nem foglalkozik semmivel, ami a valláson kívül van, mert, hogy ő azt mondja, a vallás az emberi élet transzcendens csúcsa. És ez nagyon fontos megfogalmazás, mert mindennek az oka ma a civilizált világban a nihilizmus, ami a transzcendencia hiányát jelenti, és vallás nélküliséget. Mindennek ez az oka, mert a vallás az emberi élet transzcendens csúcsa. Az az ember, akinek nincs transzcendens kapcsolata, az nem tud emberi életet élni. Bármilyen keménynek tűnik ez a kijelentés, igaz. Mert ennek az embernek csak az fontos, amit megeszik, amit megiszik, és ami a javát és az érdekét szolgálja. Testvérek, ez nem emberi élet. És ebből a világból van-e kiút? Egyébként az ember élete mindig ezekkel a gondokkal volt terhelt, és a megtestesülés, a megváltás pontosan ezekkel a gondokkal küszködő embernek akar válaszolni. Ezért gyűjti oda a betlehemi jászolhoz a pásztorokat, a bölcseket, és hív mindannyiunkat, ma is. És nagyon sokat kell tanulni azoktól, akik elindultak. És ugye már most mondom, a pásztorok is más emberként indultak visszafelé, a bölcsek más úton tértek hazájukba, és mindenki, aki valamiképpen ezzel a titokkal szembesül, az más úton jár. A pásztorok nem voltak jó emberek. Akik kultúrtörténészek, akik ismerik ezeknek a pásztoroknak a mindennapjait, abban az időben nagyon sötét képet festenek le. Ezek a pásztorok mégis elindultak. Mégis elindultak, mert angyalokat láttak, és angyali hangokat hallottak. Föltekintettek. És föltekinteni csak az tud, aki magáról tud megfeledkezni. Aki nem csupán mindig magára gondol, magával foglalkozik. És ezek a pásztorok Istent láttak. Mert aki nem mindig csak magát látja, az Istent lát. És nem istentelen ez a következtetés, amit most mondok. Aki a másik embert látja, és nem állandóan önmagát és önmagával foglalkozik, az Istent látja. És ez a pásztorok titka. És ezért visszatérve dicsőítették az Istent. Kiléptek a maguk nyomorúságos, küzdelmes, megterhelt, szegény világából. Nem lett más milyen az életük, csak látták az Istent. És nyilvánvalóan másképpen látták egymást. És ezek a bölcsek nem kalandorok voltak. Ezek a bölcsek nem azért indultak el a hazájukból, hogy jobb megélhetésük legyen máshogy. Ezek a bölcsek azért indultak el, mert a szívükben volt egy feszültség, és egy igazságosabb világot akartak. Ők gazdagok voltak, hiszen a ajándékaikból kiderül. De belátták, hogy az a világ, amelyben ők olyan gazdagok, amilyenek, és a többi ember úgy él, ahogy ez nem méltó az emberhez. Ők egy igazságosabb világot akartak. És amikor valaki nem csupán arra gondol, hogy az ő javát, az ő érdekeit, az ő meggazdagodását mi szolgálja, akkor ez az ember igazságosabb világot akar. És a megoldáshoz segíti a problémáival, gondjával küzdő embert. Testvérek, föl kell emelni a fejünket, a csillagra kell nézni, a világosságot kell látni, Jézussal kell találkozni, ha az ember valóban helyesen akarja érteni a maga életét, helyesen akarja érteni az emberekkel való kapcsolatát, Jézusra kell emelni a tekintetünket, ha érteni akarjuk az ember gondját és baját, és Jézus mindezekre példát adott. Ő egy lett közülünk, a mi utunkon járt, a mi életünket élte, szenvedett, és meg is halt. És közben az Isten arca ragyogott. És ez arról szól, hogy a gondok meg a bajok nem alázzák meg az embert, ha a lelke felől értelmezi, az Isten felől értelmezi a mindennapi feladatait, a mindennapi problémáit, és ez emberhez méltó élethez segíti. Vízkereszt van, csillag jelenik meg, és bevilágít a mi sötétségünkbe, abba a világba, ahol csak magunkkal vagyunk eltelve. Ebből a világból akar kiemelni minket az Isten, hogy elinduljunk egy más úton, magunktól a másik felé, magunktól a másik javára, a másik életének a megoldásában, szolidárisan, testvérként. Inkább használjuk ezt a szót. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjének. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, járj előttünk mindig és mindenütt mennyei fényességeddel, hogy tiszta lélekkel szemléljük a szent titkot, amelynek részesévé tettél, és tiszta szívvel fogadjuk magunkba Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, fogadjuk be ennek a mai ünnepnek az üzenetét. Azt hiszem, nem nehéz belátni, hogy a nihilizmus sehova se visz. A vallás nélküliség egy olyan világot teremtett, ami mindegyikünk számára elfogadhatatlan. És ez nem kell hívőnek lenni. Ma az emberek nem érzik jól magukat. Egyszerűen nem tudunk mit kezdeni egymással. Idegen lett számunkra a másik ember. Mert ha az embernek nincs Istene, akkor miért legyen másmilyen a kapcsolata a másikkal? Nagyon érdekes ez. A V8-aknak az egyik megbeszélésén hangzott el, hogy komolyabban kellene venni a vallások létét. Ezek már ilyen jajok, mert látható az, hogy az a világ, amelyben az embereknek nincs Istene, nincs vallása, az a világ az embert egy termelő és fogyasztó lényé degradálja, és aztán azt várja tőle, hogy tartsa fönn ezt a lelketlen technikai civilizált világot. Egyesek hasznára. Térjünk észhez, és teremtsünk magunknak, Istennel egy jobb világot. Tőlünk függ. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében. Istenem.